Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon köszönjük azoknak, akik kitartottak és várták velünk ezt a kezdetet. Csak egy pici ízelítőt kaptunk abból a szorongásteli várakozásból, amit az apostoloknak át kellett élni nagy csütörtök után, a mennybe menetel után. Nem tudták, hogy 10 napig kell várniuk. Mi sem tudtuk, hogy mennyi idő alatt hárul a technikai akadály, de köszönjük a technikusoknak, hogy megtették, és köszönjük Istennek, hogy most lehetővé válik, hogy akik itt vannak, illetve akik a képernyőt előtt vannak, együtt lehessünk Isten igéje mellett. Kezdőénekünkül a 134. Zsoltárt választottam. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Énekeljük mind a 3 versét ennek az éneknek. Aki itt van, az felállhat. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Sok szeretettel köszönjük azokat, akik eljöttek ma, élve a lehetőséggel, hogy megnyitottuk a kapukat. Nagyon hálásak vagyunk ezért Istennek, de azért kötelező az óvatosság, nem félelemből, hanem azért, mert önmérsékletet kell még gyakorolnunk, hogy lássuk, hogy mivé fajul ez a dolog. Úgyhogy akik helyben itt vannak, azoknak mondom, hogy ne ölelkezzünk és tartsunk távolságot, de reméljük, hogy majd ez sem kell annyira mérsékelni majd a jövőben, hogyha most jól viselkedünk. Örömhíreinkről számolok be. Csontos Anna és Szinyéri Máté házasságkötését ünnepeltük a múlt vasárnap. Isten áldja meg őket, és ha valaki ezt szeretné még látni, hozzáférhető bizonyos linken, ezt meg lehet kérdezni. Másik örömhír, hogy 2 baba is született az elmúlt időben. Az egyikről csak most kaptunk híradást. Március 8-án született meg Lőrinc Róbert és Adrien első gyermeke, Janka. És Bence Gyula és Ladna Janita második gyermeke is megérkezett, Dorka, ő május 19-én. Isten áldja meg őket, és csak elárulom, hogy még 10 babát várunk az idén, amiről én tudok, lehet, hogy még többet is. A táborok előtt is megnyílt a lehetőség. Figyelem, az időpontok néhol változtak, nézzük a hirdetéseket a honlapon. A gyermektáborok, hogyha nem lehetnek ott alvósak a vírushelyzet miatt, ahogyan majd változik, nem tudjuk még, akkor napközis táborrá válnak, illetve hogyha annyira súlyos lesz, akkor elmaradnak, de nyilván most úgy tervezünk, hogy meg lesznek tartva, és úgy, ahogyan terveztük. A gyülekezeti tábort is, hogyha a járványhelyzet átírja, akkor visszakapjuk a befizetett pénzt, de egyébként gőzerővel készülünk rá, Istenbe vetett bizalommal. A gyermekalkalmaink még nincsenek, most is csak megőrzés működik, úgyhogy ha valaki gyermekkel érkezik, akkor erre számítson. Úrvacsora lesz jövő héten, reménységünk szerint. Vasárnapra hívjuk a gyülekezet átlagos tagjait, és hétfőn pedig az idősebbeket várjuk, és kérjük akkor, hogy a fiatalabbak maradjanak otthon, és így tartsunk egy másik fajta távolságot is. Az Isten tiszteletünk után működik a Skype-os imaszolgálat, tehát ha valaki imádságot szeretne kérni, az Isten tisztelet után az imaszolgálat Káposztásmegyeri című Skype címen elérhet minket. 2 óra hosszáig. Ha valami hirdetés van, most ezt szoktuk mondani, akkor valamit kihagytam, akkor még hozzá lehet tenni, de úgy látom, hogy nincsen. Akkor folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekes füzetnek a 192. énekével. Ez egy önátadó ének, és most így legyünk itt jelen, akár itt, akár a képernyők előtt, hogy Istennek átadjuk magunkat.
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. János evangéliumából olvasom Isten igéjét, János evangéliuma 14. részéből, a 12. verstől. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. És a 26. vers így szól, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Ó, milyen csodálatos, Urunk, drága Jézus, ahogyan olvashatjuk a te imádságodat, ahogyan te értünk esedezel, és ahogy az a vágyad, hogy mi ne legyünk egyedül, hanem ebben a szent közösségben tudjunk lenni veled, az Atyával, a Szentlélek által. Urunk, ünnepeljük ezt most, ahogyan itt az Isten tiszteleten egybegyűltünk. És Urunk, azért kérünk, hogy taníts minket, a szívünket, a lelkünket, az elménket, hogy meg tudjunk maradni ebben a szeretetben, hogy ebben a titokban megtaláljuk a saját helyünket. És Urunk, bűnvallás is van bennünk, mert sok minden ki akar bennünket ragadni a te szeretetedből. Vannak olyan körülmények, és van olyan belső sebünk, amin keresztül bizony meg tud bennünket forgatni a bűn. De most azért jövünk, Urunk, hogy te gyógyíts, te építs bennünket, hadd töltekezzünk be szent lelkeddel, szereteteddel. És Urunk, még hadd könyörögjünk a mi világunkért, amibe elküldted a pártfogót, hogy hadd tudjunk mi magunk is ilyen pártfogók lenni, mi magunk is téged képviselni, mutass nekünk utat, célt, küldetést. Áldunk téged, hogy igéd esője öntözi a szívünk földjét, és nyitottan várunk téged most is. Amen. Isten dicsérjük a 164. dicséretünk első versével, Kegyes Jézus, itt vagyunk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségű hívásával át szeretném adni most az ő üzenetét, meg van írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az első rész, 4. versétől a 9. versig. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, Nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyet az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takart el őt a szemük elől. Ez olyan áldozó csütörtöki prédikáció lesz, amiről kevésszer beszélünk, talán egy kicsit méltatlanul elhanyagolt ünnep az egyházunkban, és annak is inkább a földi oldalát szeretném most kidomborítani, nem is annyira, hogy az Isten a jobbjára fogadta Jézus, hanem az, hogy ezt hogyan élték át a tanítványok. Ez a cím, hogy csalódtunk, de neki terve van. És ez a úgynevezett C betű, a célkitűzés, hogy Isten terve halad előre. Akkor is, hogyha mi nem értjük, vagy a mi tervünk az nem halad, vagy látszólag nem halad, akkor is, hogyha nem érezzük alkalmasnak magunkat arra, hogy betöltsük ezt a tervet. És sok mindenben féltünk, vagy félünk a vírustól, ettől a helyzettől, meg a kiszolgáltatottságtól, de közben olyan dolgok történtek a napokban, a hetekben is, ami egészen független a vírus helyzettől. Illetve hát van, ami összefügg, de mégis más, hogy egy nagyon kedves barátom hunyt el az elmúlt hetekben, aki életerős volt, nálam csak egy pár évvel idősebb, fantasztikus embere volt Istennek, és a szíve egyszer csak megállt. Semmi vírus. Nem tudjuk, hogy miért. És csodálkozva kérdezzük Istent, hogy pedig mi azt hittük. Hogy van ez? Vagy valaki, akinek az elhunyt szerettét temettük, ő mondta el, hogy az ő rokona nem lett vírusos, de hát sajnos a rák előre haladtával a kórházba került, és amikor a kórházba került, akkor a vírus helyzet miatt nem volt látogatható. Azt élte át az utolsó idejében, a másfél hónapban, hogy a szeretteitől távol kell lennie, és elszakítatott már. Isten terve halad előre, akkor is, ha nem értjük, és akkor is, hogyha nem érezzük. Előre bocsátom, hogy olyan témáról fogok beszélni, amiben én kevésbé vagyok hiteles, mint akár az itt ülők egy jó része, mert kevés csalódásban vagy összetörettetésben volt részem. Arról lesz szó, hogy csalódnunk kell. Az álmainkban, a vágyainkban, talán Istenben is. Az Isten képünkben minden esetre. És az emmausi tanítványoknak a felszólalása vagy kifejezése ez, hogy pedig mi azt hittük. Pedig mi azt hittük, hogy jön a Messiás, megszabadítja Izraelt, és mi vele majd uralkodunk majd, és aztán lám csak mi történt. Most már harmadik napja, hogy ez történt, és meghalt, keresztre feszítették, és minden füstbe ment. Még az Ószövetségben olvasunk egy hadvezérről, aki leprás lett, Naámáról, aki elgondolta, hogy majd őt hogyan gyógyítják meg. Jön a proféta, ránteszi a kezét a beteg helyekre, és imádkozik, és én majd átérzem az isteni érintést, és meggyógyulok, és erre ki se jön a proféta elém, hanem egy szolgáját küld, és egy koszos folyóba, Jordánba kell megfürödni, ráadásul 7-szer. Csalódtam. Nem így gondoltam. A mai igénk egy korszakváltás hajnalán szól, és erről szól, a korszakváltás hajnaláról szól. Az üdvtörténetben arról az átmenetről van szó, amikor a tanítványok átélik a kereszthalálnak és a feltámadásnak ezt a fantasztikus, döbbenetes érzelmi hullámas útját, és az állandó húsvér, messiási jelenlét átváltozik egy másfajta belső lelki jelenlétté. És most is korszakváltást élünk bizonyos szempontból. Gondolhatunk a vírus járványra is, és az okozataira is, de gondolhatunk a saját életünkre is. Átmegyünk néhány korszakváltáson. A személyiség fejlődésünkben is van néhány ilyen korszakváltás. Most, ahogy hirdettem, a gyülekezetben is voltak ilyenek, ugye a házasságkötés is egy ilyen korszakváltás, és a gyermekszületés is. És akkor nem csak gyermek születik, hanem anya is születik. Minden felborul. Korszakváltás a személyiség fejlődésünkön keresztül is, és az Isten kapcsolatunkban is. A korszakváltás lényege ez, az első lépcső. Élem az életemet, csinálom, ami logikus, saját szempontomból, érdekeim és értékeim szerint, tehát ezek jók egyébként, biblikusak, saját koncepciómból, amihez Istent is segítségül hívom, mert én kegyes ember vagyok, aztán lehet, hogy inkább felhasználom Istent. Ez már nem hangzik annyira kegyesen. Aztán az történik, hogy Isten ezt áthúzza, és most jön a második lépcső, azt mondja, ne pattogj, hanem várj. Várd az Atya ígéretét, a megígért szent lelket, készülj az Isten fogadására, készülj a Szentlélek és az isteni erő és az ő tervének a befogadására, ami lehet, hogy átírja a te koncepciódat. Hogy megkapd, amit ígért, és hogy tudj mozdulni, méghozzá arra, merre ő mondja. Figyeljük meg, hogy hogyan volt ez az apostolokkal, először ezt modellezem végig, és utána pedig majd eljutunk a mi életünkhöz is. Mi az apostolok koncepciója? Van egy koncepció, hogy jön a Messiás, aki kirángatja a szekerünket a kátyúból, ugye Izrael szekerét, vagy akik különböző rabságban sinylőnek, a római uralomból, a szegénységből, a betegségből, és az országot, ezt az országot, Izraelt a népek vezérévé emeli a méltó helyére. És együtt uralkodunk majd a Messiás királya, én is csatlakozom ehhez, és ez nekem is jó lesz, és nekem is hasznom származik belőle. Hát van egy kis Kalmár szellem érződik, de na, szóval ez a koncepció, és van ebben valami szentség is, de hát aztán látjuk, hogy ez borul. És háromszor is borul. Az első borulás az, amikor a Messiás nem szétcsap az ellenségei között, hanem szégyen teljes átok halált hal. Vége minden álmunknak, a koncepciónknak. Jézus így hal meg, hogy elvégeztetett, és ezt a tanítványok úgy élik át, hogy befutcsolt, befellegzett. Teljes kiábrándulás és depresszió, ami a következő napokban jön. És aztán jön egy másik borulás érdekes módon, ez egy pozitív borulás, de ez is borulás. Jézus feltámad és megjelenik, és aztán eltűnik, és megjelenik, és szinte megfoghatatlan, de mégis egy másfajta minőség, és valami reménység, ami egy kicsit megfoghatatlan. Mégis lesz valami az én koncepciómból? Mikor? Hogyan? Nem ebben az időben állított fel királyságot ad Izraelnek? Hangzik a kérdés. Reményünk a rossz koncepciónkban újraéled. Ez a második borulás. De van egy harmadik borulás is, és ez a mai igénynek a szövege, hogy Jézus nem igazolja a várakozásainkat, tulajdonképpen nemmel válaszol. Nem most. Vagy legalábbis nem kell nektek tudnotok. A koncepcióra nem a válasz. Sőt, vége a testi közösségnek, a látásban, a tapintásban levő közösségnek. Ezt mennyire átéltük most ezekben a napokban? Hát a virtuális látás és a tapintás hiánya marad csak. Ő testileg elmegy. Elhagy. A régi fajta kapcsolat megszűnik, de ígér valamit, hogy más lesz, és lesz valami. De lesz. Nem érthető még, de valami nagyobb léptékben gondolkodik. A nagy tervben felhasznál. Azt mondja, hogy tanúim lesztek. Hát nem tudom mi az, de majd meglátjuk. Tanúim lesztek, és felhatalmazás és erőt kaptok. És ott van bennünk a kérdés, hogy és mi lesz az én életemmel? Mi lesz az én érzéseimmel? Mi lesz az én koncepcióimmal, terveimmel? Nem tudom. Ott van a bizonytalanság. Vagy lehet, hogy nem is fontos. Ezt tanuljuk a mai alkalommal, jó? Nem látok tisztán, nincs róla tapasztalatom, ami fog történni. Negatív érzéseim, félelmeim vannak, szorongásaim. És ezen kell átmennem, mint egy sűrű erdőn. De hiszem, és várom. De félelmetes az várni. Rátámaszkodom az ő ígéreteire. Érdekes, hogy passzivitásba vonulok. Azt mondja, hogy várakozzatok, várjatok, maradjatok veszteg. Nem teszek most semmit, de várok bizalommal, most te jössz, Uram. Korszakváltás, és hogyan néz ez ki nálunk? Most megnéztük az apostolokat, egyébként az apostolok korszakváltását, meg ezt az egész üttörténeti vonalat, ezt mi tudjuk, látjuk, meg a könnyükünkön jön ki, aki keresztjén. Na de a mi életünkben ez hogy van? A koncepciónk az, hogy A plusz B egyenlő C. Adok és kapok. És hozzáadom a jó tetteket, és akkor jön az üdvösség. A farizeusok ezt mondták, betartom a törvényt, eljön a messiás, és a menny a jutalmam. És a mezei mai hívők is azt mondják, hogy hát cselekedj jót, és jót kapsz. Ez kicsit ilyen a mondás szintjén, jót tett helyébe, jót várj. Ezt az automatizmust várjuk Istentől is. Ez a mi koncepciónk, alapkoncepciónk belénk van nevelve, ivódva. De mondjuk, ha rá felismertük, hogy ez azért nem így van, nem ennyire fekete-fehér, akkor hiszek a Bibliában. Na, ez már jobb. Hiszek Jézus Krisztusban. Járok a templomba. Hát mindent úgy csinálok, hogy Istennek tetszik, és biztonságos életem lesz, és a mennybe jutok, ugye? És hát, hogyha így gondolkodunk, már az Ószövetség sem erről tanít, mert Jób, aki istenfélő volt, és mindenben tökéletes és fedhetetlen, átéli a szenvedést, a veszteséget, az Isten csapásait. Hogy van ez, amikor csapásokat élünk át? Az igazság, hogy mondom, nem vagyok hiteles, én nem éltem át ilyenfajta csapásokat, én bizonyos késleltetéseket átéltem, vagy volt így, hogy én terveztem valamit, és azt Isten áthúzta, én nem akartam lelkész lenni, én gondoltam, hogy majd hívő presbiterként esetleg dolgozom az egyházban, aztán Isten azt mondta, hogy nem, te nem mérnök leszel, hanem te lelkész leszel. Arra is gondoltam, hogy majd én ilyen családsegítő szolgálatnál fogok dolgozni, dolgoztam is, és aztán Isten azt mondta, hogy nem, te gyülekezetet fogsz, meg templomot fogsz építeni. Én? Azóta is építem, és tényleg az volt, hogy akkor meg azt hittem, hogy hát ide jövünk, és akkor majd hip-hop felépítjük. Ne félj hajnalka, majd mondtam én a feleségemnek, amikor ott nyomorogtunk a másfél szobás lakásban. 3-4 év, és már majd parókiába fogunk lakni. Hát aztán még 8 évet lehúztunk. Isten órája másképp jár, mint a miénk. Mojki Lászlónak a Pedig mi azt hittük című könyvéből olvasok föl néhány példát, ami még keményebb ennél. Mondom, nem az én példáim, mert én nem tudok saját példát, olyat. Azt mondja, talán harcoltál a családodért, a férjedért, de kudarcot vallottál, ott hagyott egy fiatal kolléganőjét. Amikor a szörnyű felismerés eljutott a tudatodig, azt hitted, bele fogsz halni. Ott maradtál egyedül a gyermekeddel, a tehetetlen haragoddal és a szégyeneddel. Pedig mi azt hittük, hogy ez velünk soha nem történhet majd meg, mondott szomorúan, és az álmaiddal együtt elhagytad az Úr útját is. Talán azóta is egyedül vagy, talán a magány felőrölt, és belementél egy párkapcsolatban, amelyben még jobban szenvedsz, mint amíg egyedül voltál. Sokszorosan csalódtál az Úrban, az Úr útjában és az ő népében is. Talán küzdesz egy betegséggel, de hiába imádkoztál, most is kezelésekre kell járnod, és emberileg szólva nem látod a gyógyulás lehetőségét. A nagy evangéliumi igazságok viszont valamiért nem akarnak valóra válni az életedben. Úgy érzed, hogy Isten nem segít, magadra hagyott a bajodban, és ezt a téged körülvevő keresztények hozzáállása is megerősíti benned. A bizonyságtételt azért hagyod abba, mert nem akarsz nevetségessé válni azáltal, hogy betegen hirdeted a gyógyulást másoknak. Talán harcoltál függőségeid ellen, az alkohol, a drog ellen, de alul maradtál. Csak időleges sikereket tudtál elérni, de mára elfogadtad, hogy méltatlan vagy arra, hogy Jézus követőjeként éld az életed. Látod a sok tiszta és szent életű hívő embert, hallgatod a prédikációkat és a gyógyult drogosok, alkoholisták bizonyságtételét, és csak jobban megerősödsz abban, hogy te vagy az az ember, aki túlságosan gyenge ahhoz, hogy kereszténynek nevezhesse magát. Piszkos vagy és bűnös, akinek meg kellene tisztulnia ahhoz, hogy az Atya színe elé lépjen. Minél többször hozol nagy és szent elhatározásokat, hogy befejezted, annál fájdalmasabb, amikor újra elbuksz, annál kevésbé hiszed már el magadról, hogy valahogy is kikeszmeregsz a függőségeid közül, és annál kevésbé hiszed már el, hogy a feltámadott Jézus képes megszabadítani a rabságodból. Gyermekmunkát végeztél. Mások gyermekeit tanítottad. Minden vasárnap, minden hétvégédet és minden nyaradat mások gyerekeinek tanításával és táboroztatásával töltötted, és mire észbe kaptál, azt látod, hogy a saját gyerekeid kirepültek, nincsenek az Úrban, ráadásul szinte nem is ismered őket. Becsapva érzed magad, hiszen te minden tőled telhetőt megtettél az Úrért és mások gyermekéért, mégis rosszabb helyzetben vagy, mint a szomszédod, aki nem is hívő, mégis szép és összetartó családja van. Ébredésért imádkoztál. Minden idődet és energiádat belefektetted az Úr munkájába, és nemhogy nincs ébredés, de egyre kisebb a gyülekezeted. A város másik felén meg megjelent az aktuális tök jó gyüli, ahová tódulnak az emberek, mert ott annyira érzik az Úr jelenlétét. És persze a dicső zene is sokkal jobb, hogy teljes legyen a megaláztatásod, még a saját gyerekeid is odajárnak. Te meg valahogy tényleg örülsz ennek, hogy legalább valahova járnak, de azért legbelül nagyon fáj, hogy így alakult. Mi a mi történetünk? Biztos, hogy nekünk is megvan. Korszakváltásban vagyunk. Emberileg kilátástalan, mélypont. És úgy érezzük, hogy Isten eltűnt, elhagyott, nincs itt. És sokszor mondja is az ördög, hogy hiába imádkozol, nincs itt. És a valóság, amit mi látunk 2000 év távlatából, csak pont a saját életünkre nem látunk rá, az Istennek a győzelme. Mennyivel okosabbak lennénk, ha 10 évvel későbbről néznénk vissza a mostani magunkra. De most itt vagyunk, beleragadva a jelenbe. Frusztrál, hogy nem a mi koncepciónk szerinti győzelmet éljük meg. Nem úgy mennek a dolgok. És miért gondoljuk, hogy Isten csak a győzelemben van jelen? Utáljuk a szenvedést és joggal. De, és most jön a személyes példám is, álmulva olvasom a 20 évvel ezelőtti imanaplomban a bűnvallás imáit, élénkebb ima életem volt, mint most, amikor túlnyomó részt a hálaadás hagyja el a számat. Elhagyott Isten? Azt mondja az ige, hogy ott van a földre első verémmel is. Ott van az előle menekülő Jónás prófétával is. Tehát mi még lehet, hogy megyünk is előle, ő ott van. Ott van a megalázott Józseffel is, akit testvérei eladnak, rabszolgának irigységből és féltékenységből. Mert neki terve van, csak még nem látszik. Elhagyott Isten? Nem. Korszakváltásban vagyok, és lehet, hogy a hamis istenképem kezd engem elhagyni. Isten ott van a szenvedőkkel és a vesztesekkel. Újra Bojki László könyvéből idézek. Pedig mi azt hittük, hogy ez soha, de soha nem történhet meg. És amikor megtörtént, akkor pedig azt hittük, hogy ezzel mindennek vége. Holott akkor kezdődött el az üdvtörténet legcsodálatosabb része. Pedig mi azt hittük, hogy ezzel Isten végleg kiszállt a történetünkből, és magunkra hagyott minket a nyomorunkkal. Közben kiderült, hogy épp ellenkezőleg ő most jött a legközelebb hozzánk. Nem kisebb dolgot értettek meg ekkora tanítványok, mint hogy Jézus elárulása, meghurcoltatása és halála nem a csúfos vége volt Isten megváltó tervének, hanem a szerves része. Talán elsőre mindez nem tűnik valami nagy felfedezésnek, de azért nem, mert mi már eleve úgy olvassuk ezeket az evangéliumokat, a történeteket, hogy tudjuk, hogy mi lesz a vége. De annak, aki benne volt, aki végignézte, végigérte ezeket a rettenetes napokat, aki látta azt a rengeteg igazságtalanságot, aljas árulást, véres agressziót, annak számára nem volt egyszerű feladat megérteni, hogy mindezek az események Isten tervében pont így szerepeltek. Az, amiről azt hitték, hogy félresiklás, kiderült, hogy megérkezés. Amiről azt hitték, hogy céltévesztés, arról kiderült, hogy teli találat. Amit bukásnak hittek, az fölényes győzelem. Amit Jézus messiás voltának cáfolataként értelmeztek, az vált a legfőbb bizonyítékká, amit vetélésnek láttak a születéssé, az átok áldássá, a gyengeség erővé, a sötétség világossággá, a vég kezdetté, a kudarc sikerré, a halálos kígyóméreg pedig éltető gyógyszerré. Persze, ezt mind tudjuk kívül a Bibliát. Egyik filmben azt mondja a főhős, úgy ismerem, mintha velem történt volna. Tudjuk, hogy a tanulságunkra irattak meg ezek, de vajon amikor nekünk pont most kell átélni, akkor hogyan látjuk ezt? Látjuk az ő életüket, a tanulságukat, de nehéz a saját életünkre alkalmazni, mert nehéz átélni ezeket. Aki betegágyon van, aki gyászban van, veszteségben van, aki munkanélküliként bizonytalanságban van most, akinek kapcsolati krízise van, vagy válás küszöbén van, nagyon nehéz ezt átélni. A mai ige azt mondja, hogy korszakváltás van. Látunk valamit, és a szemünk megcsal. Kell, hogy lássunk a hitünkkel is. Olyan szépen mondja Jézus a tanítványainak, hogy ha hisztek bennem, azt teszitek, amiket én teszek, sőt, nagyobbakat is, mert én fogom tenni azt. Zuhanok? Hogyan zuhanna Jézus? Elestem. Mit tenne Jézus? Mit érez Jézus? Hol vagyok én a tervében? Korszakváltás van. Isten terve teljesülni fog. Akkor is, hogyha én közben zúzódom, vagy szenvedek, közben rosszul érzem magam, fáj, és szorongok, és undorodom, és nem látok előre, bizonytalanság van. Ezek az én érzéseim. És a valóság, arra várnom kell. Maradj Jeruzsálemben. Várd Isten ígéretét. Készülj Isten lelkének befogadására. A küldetésed befogadására. Minden logikád, minden érzésed, minden koncepciód ellenére. Ellenére. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ennyi. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ott a bizonytalanság, ott a várakozás. De ezt mondja. A koncepciótoknak vége. Jön az új korszak, és meg kell élnetek azt, amiről Jézus beszélt eddig, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, ha ti hisztek én bennem, én bennetek vagyok, és én fogok cselekedni. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ez az új koncepció. Új korszak. Várd imádsággal és hittel. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, és készüljünk az imádságra egy vallomással, egy önátadó vallomással, az új énekes füzetünk 91. énekével. Jézusé, minden Jézusé.
Sorsom és a lényem. sorsom és a lényem.
Emeljük a szívünket most imádságban Istenhez. Nagyon köszönjük, édesatyánk, a biztatásodat, a bátorításodat. Annyira ránk fér, annyira kell a biztos talaj, a biztos szikla a lábunk alá. Mert amikor a látványra alapozunk, vagy az érzéseinkre, akkor annyira csúszik minden. Olyan könnyű elveszteni az egyensúlyt. Amikor a koncepciókra alapozunk, annyira sikamlós talajon vagyunk. Persze a koncepciónkat is úgy érezzük, hogy a Bibliából vettük, hogy tőled kaptuk, de kérlek, adj nekünk olyan nyitottságot és olyan kegyelmet, hogy be tudjuk fogadni, hogyha te azt mondod, hogy ez idáig hamis volt, vagy hamis koncepció. Ezt te találtad ki. Meg vagyok, Urunk, hogy volt már olyan, amikor átéltük, hogy nagyon kellemetlen volt valamit átélni, és mégis aztán a végén, amikor megszületett a gyümölcs, akkor nagyon-nagyon hálásak voltunk. Annyira hasonlít ez, Urunk, a gyermekszülésre is, amikor ki akar jönni a baba, és annyira nehéz, és olyan fájdalmas, és annyira ki vagyunk szolgáltatva az erőknek, és aztán a gyümölcs mégis olyan szép. Mondom, köszönjük az eddigi tanításaidat, köszönjük az igéket és az átélt élményeket. Kérünk, hogy most is taníts ezek által, és adj hitet, adj nekünk olyan látást, és olyan engedelmességet, hogy el tudjuk fogadni a te új koncepciódat. Vagy ami nem új, csak számunkra új, de leváltja a mi régi koncepciónkat. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy hitben járjunk, és kapaszkodjunk ezekbe az ígéretekbe, és legfőképpen, hogy legyünk szabadok arra, hogy elengedjük a mi vélt igazságunkat, a mi hamis istenképünket. Urunk, imádkoztunk gyógyulásért, és imádkozunk is. Kérünk, hogy testileg is gyógyíts minket, és gyógyítsd a betegjeinket. De imádkozunk azért is, hogy tudjuk belekapaszkodni abba, hogy Krisztus sebeivel gyógyultunk meg, és hogy igazi egészségünk a mennyben lesz, ahol nem lesz szenvedésnek vagy bűnnek az árnyéka sem. Segíts, hogy erre szegezzük a tekintetünket. Urunk, adj nekünk olyan szabadságot, hogy a fájdalmak, a szorongások, az ellenállások ellenére is tudjunk téged magasztalni, tudjunk benned bízni, beléd kapaszkodni. Nem csak hívve, hanem tudva, hogy nálad ott van hosszú távon az élet, mert nálad van az örök élet. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindent így neked tudjunk felajánlani, hogy énekeltük, hogy Jézusé minden, a tulajdonom, a vágyaim, a terveim, a koncepcióim, és odaadjuk neked, és várjuk a te mozdulásodat, a te érintésedet, ígéreteid beteljesülését, várjuk a te szent lelkednek az érintését, az erőt, amit kapunk, és várjuk a te küldetésedet, hogy hogyan lehessünk tanúk, hogyan legyünk a te tanúid. Áldunk, édesatyánk, hogy erre a szabadságra hívsz minket. Kérjük szent lelked érintését, szent lelked eljövetelét, betöltekezését. Kérjük, hogy adj nekünk áldott pünkösdöt a személyes életünkben is, és a te országod eljövetelében is. Kérünk, hogy te avasd be minket, és te tegyél minket a terved részesévé, hogy tudjunk téged dicsérni, magasztalni, fájdalmak és szorongások között is, de töretlen hittel. Így kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd a betegjeinket, vigasztald a gyászolóinkat, erősítsd azokat, akik reménytelenségben vannak most, akár munkaügyi helyzetből, vagy pénzügyi helyzetből kifolyólag, és kérünk, hogy erősíts mindnyájunkat, hogy tudjunk töretlen hitű tanúid lenni ebben a szegény, elárvult, elhagyott nemzedékben. Téged áldunk, téged magasztalunk és dicsérünk, és így kérünk, Urunk, hogy te adj bölcsességet és áldást a vezetőknek, a döntéshozóknak. Te adj áldást és engedelmességet nekünk is, akik hatalom alá vetettek vagyunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, tudjuk a nehezen vállalható körülményeket is felvállalni, és tudjunk engedelmesek lenni alázatban, hogy ne szálljon el velünk a ló, ne gondoljuk, hogy a mi koncepciónk a jó, az igaz, a helyes. Segíts nekünk alázattal a te koncepciódat követni. Így adj nekünk bölcsességet, hogy mi az, amiben engedelmeskednünk kell a felettünk levőknek, de hogyan lehetünk még engedelmesebbek neked. Áldunk, Urunk, hogy velünk vagy, a szenvedéseinkben is, a bukásainkban is, még a bűn közepette is fogod a kezünket, és te adod a szabadítást. Erre várunk, erre vágyunk, ezért hívunk téged, Szentlélek, jöjj és ajándékozz meg minket magaddal, töltsd be a lelkünket, az életünket, és tegyél minket tanukká. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás vétel előtt a záró énekünket énekeljük, a 398. éneket. Úr lesz a Jézus mindenütt. Az elsőt, majd a 4. és 5. versét énekeljük, akik jelen vannak fennállva énekeljék. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.